Hát úgy néz ki, hogy a nyár, meg a tegnapi hosszú program, meg a meleg most egy kicsit megtizedelt bennünket, de mindenki, aki itt van, az biztosan azért jött, hogy az Úrral találkozzon, és az ő igét hallja, és az Urat dicsérje, és hogy emlékezzünk mindarra, amit az Úr értünk tett, úgyhogy jó helyen vagyunk. És hát aki volt tegnap a mennyegzőn, az láthatott egy nagyon vidám és nagyon boldog alkalmat. Hát nehéz ugye a mennyegzőket sorba állítani, mindig az a legszebb, ami éppen volt, de nagyon-nagyon szép alkalom volt, és ha emlékeztek rá, akkor sok minden elhangzott ezen a mennyegzőn. Hogyan lehetne összefoglalni, hogy miket mondtunk ott az ifjú párnak? Miket mondtunk nekik, vagy... Hát így nem így konkrétan, hanem így összefoglalni, hogy tehát hogyan, mit beszéltünk nekik. Például áldást mondunk rájuk, aztán mit igyekeztünk nekik mondani, ami jó kívánságokat, aztán jó tanácsokat, igen, tehát sok minden volt, ha mindent fölírtak Daniék, akkor egy évre van nekik elegendő beszélgetni való, hogy ezt hogy kell csinálni, azt hogy kell csinálni. Úgy mondanám, hogy nagyon-nagyon sok meleg szó és szeretetteljes szó, és mindenben az volt, hogy szerettük volna őket építeni, szeretnénk azt, hogy előre jussanak, és hogy ők többé váljanak. Hát egy ilyen alkalom volt tegnap. És ami miatt ezt most mondtam, hogy tudjátok, hogy megyünk tovább az Efezusi levélnek a tanulmányozásában, és most egy olyan téma jön, ami pont erről szól. Pont erről szól, hogy azt mondja talán Isten igéje nekünk, hogy nem egy esküvőn kell csak ennek így lenni, hanem tulajdonképpen az egész életünk erről kell, hogy szóljon. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat az Efezusiakhoz írt levélnél, és a 4. rész 29. és 30. versét fogjuk felolvasni, és álljunk föl, és így hallgassuk meg Isten igét. Tehát Pál levele az Efezusiakhoz, 4. rész 29. és 30. vers, ez a 221-es oldalon van az új fordítású Bibliában. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Urunk, köszönjük neked a te igédet, szeretnénk mindenben úgy élni, ahogyan azt te tanítod nekünk. Kérlek, hogy taníts most bennünket, változtass bennünket, attól, hogy megértsük ne csak az értelmünkkel, hanem a szívünk mélyén, amit ma szólni akarsz hozzánk. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Úgyhogy a tegnapi nap egy ilyen nap volt, ahol azt gondolom, hogy ezt betöltöttük, amit olvasható, hogy olyat mondjunk, ami jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ez Istennek az akarata, ez az ő országában az a normális dolog, ahogy élünk. És hát szeretném most újra egy picit felolvasni nektek az Ézsaiás könyvéből az 52. részt, ahol hát az az igevers, ami most a hónap igéje lesz, egy picit máshogy van megfogalmazva, és ez azért fontos, hogy újra és újra ismételjük, hogy tudjuk azt, hogy az Úr ismer bennünket, és tudja, hogy azért ez nem mindig működik így. Tehát nem tudunk úgy élni, hogy mindig csak áldást mondunk, mindig csak építünk a beszédünk, hanem sokszor elbukunk. És ezért mondja itt az Ézsaiás 52.1-ben. Ébredj, ébredj, Sion, szedd össze erődet. Öltöz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan. Rázd le magadról a port. Kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, óld le nyakadról a bilincset, Sion fogságba vitt lánya. Amikor így Jeruzsálemről van szó az Ószövetségben, akkor sokszor vehetjük úgy, hogy ahogy mi itt az Újszövetség időben olvassuk, hogy behelyettesítjük magunkat Jeruzsálemnek a helyébe, nem azért, hogy mintha valami nagyképűek lennénk, hanem Isten nagyon-nagyon szereti Jeruzsálemet, és sokszor szomorkodott miatta, sokszor tanítgatta őt, és sokszor örvendezett rajta. És itt is valami ilyesmiről van szó, azt mondja az Úr, hogy ébredj, ébredj, öltöz ékes ruhába Jeruzsálem, mint ahogy az Efezusi levélben is azt mondja nekünk Isten, hogy ezeket a lelki ruhákat, amiket itt leír, hogy amiket a világba hordtunk, vegyük le, és hogy vegyük fel ezeket a szép ruhákat, de nem azért tisztán, hogy most hogy jól nézzünk ki lelkileg, hanem azt mondja, hogy rázd le magadról a port, kelj föl fogságba, itt Jeruzsálem, old le nyakadról bilincsedet. Hogy azok a régi ruhák, amiket így a világban összeszedtünk, és ami ruhatárunkban van, azok, hogyha rendszeresen hordjuk, akkor bilincsként hatnak ránk. Úgy vannak rajtunk, hogy nem tudunk szabadon élni Istennek az országában. És ezért bátorít bennünket ma az Úr igéje, hogy ma is gondolkozzunk el egy olyan ruhadarabon, ami hát ebben a világban legalábbis nagyon mélyen be van ágyazódva. Tudjátok, hogy ez a hat téma, ez mind olyan, amit ha tetszik, ha nem tetszik, itt, ahol élünk, ebben a világban, hát normális. Emlékeztek talán rá, hogy négy olyan dolgot mondtam, közösek ezek a dolgok. Egyrészt az, hogy ebben a világban normálisak ezek, tehát normális a hazugság, a harag, a bomlesztó beszéd, meg a lopás, amikről eddig volt szó. Aztán azt is mondtam, hogy bele vannak kódolva. Tehát mindenki úgy gondolkozik, hogy hát úgyis ez lesz. Mindig ez normális ebben a világban, és úgy épül föl ez a világ. Lehet, hogy valaki csinál egy rossz dolgot, és jön haza az ő házastársa, vagy ismerőse, akkor már tudja, hogy miket fog neki mondani. Már tudja, hogy ezt fogom kapni. És hogyha nem figyelünk oda, akkor bizony sokszor ezeket is mondjuk. Nekem sokszor volt ilyen az életemben, amikor már úgy rádöbbentem erre, hogy a sátán sokszor, amikor én nem is akarom, akkor is rávesz engem ilyen beszédekre. És amikor tudom, hogy jönnek ezek a szituációk, amiknél ez veszélyes, akkor előre készülnöm kell, hogy nemet mondjak neki. Mert aztán, amikor már kimondtam, akkor pedig jön a nyomorúság belőle. Aztán az is, emlékeztek, az is közös ebben a négyben, hogy bolondnak néznek, ha nem tesszük. Bolondnak néznek bennünket ebben a világban, hogyha keserünk, nem káromkodunk, hogyha nem így beszélünk, akkor furcsálják, hogy mi van veled, hogy te egy milyen különleges ember vagy, hogy hol élsz te egyáltalán. És aztán volt még egy dolog, amiben ezek közösek, hogy rá kényszerülünk. De furcsa, hogy miért kényszerülünk mi rá arra, hogy ilyen csúnyán beszéljünk, hogy mi kényszerít bennünket erre. Pedig mindannyian benne vagyunk időnként ebbe. Azt gondolom, hogy itt talán a legmélyebben látszik, hogy a sátán az, aki mögöttünk áll, és kihasználja a mi indulatainkat, a mi keserűségeinket, a haragunkat, a mi régi dolgainkat, és ha nem figyelünk oda, akkor rákényszerít bennünket arra, hogy így beszéljünk. És elhiteti velünk, hogy ez a normális. Ma a beszédről lesz szó, mégpedig a kétféle beszédről, a bomlasztó beszédről, meg az áldást hozó beszédről. És csak azért, hogy lássuk, hogy ez mennyire komoly dolog, egy-két igeverset szeretnék olvasni Isten igéjéből. Rögtön itt a Bibliának a legelső lapján van egy érdekes gondolat, az 1 Mózes 1.3-ban. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Aztán még folytathatnám, hogy mivel is teremtette Isten a földet? Hát a szavával. A szavával teremtette. Istennek a beszéde az olyan erős és olyan nagy hatású, hogy ő a szavával tud teremteni. És hogyha egyet lapoztok a Bibliába, és kettőt, a 3.26-ban pedig a következőt olvassuk. Tehát az 1.26-ban. Akkor ezt mondta Isten, alkossuk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Azt mondja itt a Isten igéje, hogy az Isten a maga képmására, magához hasonlóvá teremtett minket. És bármilyen furcsa is, de ez igaz a beszédünkre is. Hogy a mi beszédünknek is van ilyen teremtő hatása. Persze lehet, hogy nem tudunk világokat teremteni vele, de hogyha azt teszem, hogy minden egyes embernek a lelke egy külön világ, egy minden ember egy teljesen egyedi, és egy nagyon értékes személy Isten előtt, akkor bizony mi tudunk teremteni abban a világban dolgokat. A mi szavunk az nem egyszerűen csak egy szó, egy emberi szó, amit nem kell komolyan venni, hanem annak nagyon-nagyon komoly hatása van. Istentől örököltük, őtőle kaptuk ezt a fajta tulajdonságot, és ezért is helyez a Biblia nagyon nagy hangsúlyt a beszédre, hogyha a példabeszédekhez lapozunk, akkor ott van a 18. részben egy nagyon jól ismert szakasz, tehát példabeszédek 18-20. Ezt nagyon fontos, hogy azt mondom, hogy talán nagyon jó lenne megtanulni mindenkinek, hogy ez mindig ott legyen bennünk. Azt mondja itt az ige, hogy amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste. És amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Ez nagyon komoly dolog, gondoljatok csak bele, hogy mit mond itt Istennek az igéje, hogy amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste. És amit a beszédet terem, azzal kell jól laknia. Hogy amit mi beszélünk, az kihatással van a mi egész életünkre, a testünkre, a mi jólétünkre, a lelkünkre, és azt mondja utána, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Ez vonatkozik ránk, és vonatkozik arra is, aki felé ezt mondjuk. Hogyha ezt megértjük, akkor talán jobban látjuk, hogy a beszéd mennyire fontos, és mennyire oda kell figyelnünk, hogy hogyan beszélünk, és kinek engedjük az irányítást. Kinek engedjük, hogy irányítsa a mi beszédünket. Vagy ha egy picit visszalapoztok, akkor a 12. részben, a példabeszédeknél a 18. versben a következőt olvassuk. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. És látjuk, hogy micsoda hatása van a beszédnek. Valakinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés. Hát azt hiszem, ezt már mindannyian tapasztaltuk, hogy amikor valaki szólt nekünk, vagy beszólt nekünk, hogy az micsoda hatással van a mi lelkünkre, és néha magunk csodálkozunk el, hogy mi történt. Az előbb jól voltunk, és most meg hirtelen összeomlott bennünk az egész világ. És utána nagyon nehezen tudunk fölállni. De itt van a másik oldal, hogy azt mondja, hogy a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Hogy valamikor meg azt teszük észre, hogy ott vagyunk a padlón, és egyszer csak jön egy bölcs szó felénk Istentől. Isten indít valakit, és helyreállít bennünket. Hogy milyen gazdag és milyen fantasztikus dolog, amit Isten ránk bízott, és talán mondhatnánk, hogy Isten milyen bölcstelen volt, hogy ezt a nagy kincset, vagy ezt a nagy hatású dolgot odaadta az embernek, de Isten gondolkozott így. Mi nem mondhatjuk, hogy ő rosszul döntött. Isten adta nekünk azt a tulajdonságot is, hogy mi magunk tudunk dönteni. Olyan jó lenne azt mondani, hogy hát nem szeretnénk magunk dönteni, hanem ő bábozzon velünk. De Isten vágyik arra, hogy olyan emberekkel legyen kapcsolatban, akik maguk hozzák meg a döntéseit, és akik önmaguktól szeretik őt, önmaguktól szolgálnak. Ugyanez vonatkozik a mi beszédünkre. Vagy pedig, hogyha most már az Új Szövetséghez lapozunk, akkor a Jakab levelében a 3. rész első 12 verse megint csak a beszédről szól, és hát ez egy hosszabb szakasz, de szeretném elolvasni, ez már önmagában tulajdonképpen sokat nem is kell hozzáfűzni. Ugyanannak a megfogalmazása, ami az Ószövetségben volt. Jakab 3.1. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Azt mondja Isten igéje, hogy ami beszédünk, az kihat az egész lényünkre. Ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsiny testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómású és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki nem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos mérleggel. Egy pillanatra itt megállok, hogy azt mondja tehát Istennek az igéje, hogy a nyelvet senki nem tudja megszelidíteni. Erre majd még később visszatérünk, ezt csak azért említettem, hogy sokszor van, és ezeknél az Efezusban leírt témáknál, hogy harag, stb. Elhatározhatjuk, hogy mi aztán nagyon meg fogjuk szelidíteni, de látjátok, hogy itt van Isten igéje, hogy emberi módon ezt nem tudod megtenni. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni, fékezhetetlenül gonosz, az telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet, avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Itt már a vége felé egy komoly kérdést vett fel Istennek az igéje, hogy honnan is származik ez a dolog, ami beszédünk, és hogy egyáltalán lehetséges-e az, hogy valaki Istent áldja, és közben pedig csúnya dolgokat mond az ő testvérének, vagy az ő embertársának, vagy legalábbis arra mindenképp rávezet bennünket, hogy ha ebből a forrásból engedünk, amit a Krisztus ad nekünk, és abból beszélünk, akkor ha másokat mondunk, akkor valami más forrás van ott mögötte. És azt mondja Istennek az igéje, hogy nem kellene ennek így lenni. És még egy utolsó igevers így a beszéddel kapcsolatban, Máté 12.33-hoz halapoztok. Az Úr Jézus is beszél erről, és tudjuk azt, hogy Isten igéjében sok-sok fontos dolog van, de abból tudhatjuk meg, ami azt mondom, amivel nagyon komolyan foglalkoznunk kell, és ami az egész életünket meghatározza. Beszél az Ószövetség róla, benne van a levelekben, beszél az Úr Jézus róla, és az apostolok cselekedeteiben is látjuk, hogy foglalkoznak vele, és ez egy ilyen terület. Tehát nem lehet elhanyagolnunk. Nézzük meg, hogy Krisztus mit mond a beszéddel kapcsolatban. Máté 12.33. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata, mondja a farizeusoknak. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Azt látjuk, hogy a mi beszédünk az a szívünkön keresztül működik. Tehát a Krisztus is a szívünket tudja uralni, és akkor, ha a szívünket uralja, akkor mi beszédünkben is ez meglátszik. De hogyha a szívünket teleengedjük gonoszságokkal, rossz gondolatokkal, vagy rossz cselekedetekkel, akkor ezen keresztül fog működni a mi szánk is. És még azt is látjuk, hogy az Úr Jézus figyelmeztet, hogy még az ítéletkor is nagyon fontos szerepe lesz mindennek. Ebből látjuk, hogy a mi beszédünket nem tudjuk egy pillanat alatt megváltoztatni, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a műtéte szükséges, a mi szívünket kell megváltoztatni. A szívünkben kell, hogy valami komoly változás legyen ahhoz, hogy a mi beszédünk jó legyen. Hogyha te valakinek szeretnél jó dolgokat mondani, akkor nem elég összeszedned magad, és esetleg megtanulni néhány mondatot, amit majd mondasz, bár hozzáteszem, ha ezt megteszed, ennek is van hatása, hiszen Isten igéje olyan, hogyha egy hitetlen ember elkezdi Istennek a törvényeit olvasgatni és megtenni dolgokat, abból áldás fakad. De az igazi változás azt jelenti, hogyha te valakinek jót akarsz mondani, akkor a szívedbe kell zárnod őt. Őt kell megszeretned, Krisztus elé kell vinned a te imádságaidban, és amikor már tudsz érte igazi, tiszta szívvel imádkozni, akkor biztos lehetsz benne, hogy majd, amikor találkozol vele, áldást fogsz neki beszélni. Visszatérve ide az Efezusi levélhez, azt mondja Isten igéje, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a ti szátokon. Ez a bomlasztó, ez görögül szaprosz nevezetű szó, ez azt jelenti, hogy rothat, vagy korhat. A rothat gyümölcsre használják, vagy a korhat fára használják, amikor ez a gyümölcs ennek a rothadásnak a következtében tönkre megy, és utána használhatatlan lesz. Pontosan ott, ahol az Úr Jézus beszél a Máté evangéliumban, amit olvastunk, hogy a rossz gyümölcs az ilyen rothat gyümölcsöt jelent. Tehát ha valakinek a beszéde ilyen bomlasztó, az tulajdonképpen rothasztja az ő életét, meg rothasztja mindazokat a dolgokat, ami körülötte van. Ezért mondja Istennek az igéje, hogy ezt ne tegyük. Ide tartozik a pletyka, amit úgy is mondhatnám, hogy lehet, hogy nem szándékosan teszünk, hanem úgy gondoljuk, hogy az, vagy nem foglalkozunk vele, vagy magától megy mindenkinek ez a dolog. De ide tartozik az is, amikor szándékosan befolyásolni akarunk valakit, ami beszédünkkel negatív irányba. Ide tartozik az is, amikor igaz dolgokat mondunk, de tulajdonképpen mögötte valami álságos szándék van. Biztos ismerjük ezeket, hogy nagyon jól tudunk igazat beszélni, úgy, hogy megmondjuk úgy az igazságot, hogy összetörjük vele a másikat. Ide tartozik az óvodától a parlamentig a teljes skála, ami az embereknél van. Nem tudom, szoktatok-e nézni parlamenti közvetítéseket. Végülis, ha valaki erre kíváncsi, szerintem egy 5 percet bőven elegendő megnézni, rögtön találkozni fog ezzel a beszéddel benne. De bárhova megyünk, ott van. Azt mondja Istennek az igéje, tehát, hogy amikor ilyet beszélünk, akkor tudjuk azt, hogy ezzel hatással vagyunk. Nagyon komoly hatással vagyunk. Elindítjuk ezt a baktériumot, nem tudom, aki hozzáért jobban, a botanikusok tudják, hogy ez hogyan működik. Elindítjuk, és utána az már önálló életet kezd élni. Azt mondja itt az Efezusi levél, hogy vessük le ezt a ruhát. Hogyha észreveszed magadba ezt a ruhát, akkor ezt ki kell dobni a ruhatárból. Persze nem egyszerű, majd beszélni fogunk, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Azt mondja viszont, hogy vegyünk fel egy másik ruhát. Az a másik ruha pedig így szól, hogy olyat szóljatok, ami jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Olyat beszéljünk, ami jó arra, hogy a másikat építsük, hogy áldást hozzon arra a másikra. Ez is olyan különleges dolog, hogy tudjuk áldani egymást. Ezért imádkozunk, ezért könyörünk egymásért, ezért van az, hogy egy ilyen alkalom, amikor tegnap ott voltunk az esküvőn, akkor mindenki áldott a Daniékat, és azt akartuk, az volt a szívünk vágya, hogy a fiatal pár egy boldog életet éljen. Voltak aztán érdekes mondatok is benne, hogyha emlékeztek, Árpád nem kímélte őket, és azért mondott egy-két érdekes mondatot is, amit most nem mondok meg, sok minden volt, de abban is ott volt az a féltő szeretet. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy az, hogy jót mondunk, az nem azt jelenti, hogy elvtelenül hízelgünk valakinek, és akkor állandóan csak simogatjuk az ő lelkét, hanem igenis beszélhetünk olyan dolgokról, amik veszélyhelyzetet jelentenek, amilyen figyelmeztetjük őket. Az a lényeg, hogy a te beszédedben a tisztaság, az egyenesség, az igazság és a jóság legyen benne. Úgy próbáltam elgondolkozni, így Isten igéje alapján sok-sok példa van, hogy milyen is az az áldásos beszéd. Például mondhatnám azt, hogy lecsendesíti a haragvót. Amikor ilyet beszélsz, ilyen áldást mondasz, ilyen építőt, akkor egy haragvó embert lecsendesítesz vele. Szoktad-e ezt gyakorolni, amikor valaki fel van dúlva, és akkor lecsendesíted őt? Nem rákontrázol, nem gyógyítod az ő lelkét abban, hogy még jobban haragudjon, hanem lecsendesíted. Vagy bátorítja az elcsüggedőt. Azt mondja Isten igéje, hogy bátoríthatjuk az elcsüggedőt, akinek a lelke mélyen el van csüggedve, bátoríthatod őt. Vagy pedig vigasztalhatod a szomorút. Ezt is mondja Istennek igéje, hogy erre adta nekünk a beszédet. Vigasztaljuk, aki megszomorodott. Vagy elgondolkoztatja a bajban lévőt. Ez egy nagyon tág fogalom. Azért mondom ezt, hogy a bajban lévőt, mert annyiféle módon lehetünk bajba. Lehetünk bajba a mi saját butaságunk miatt, lehetünk bajba egy külső dolog miatt, de sokszor egy áldásos beszéd, egy építő beszéd elgondolkoztatja azt az embert, és mond neki valami olyat, ami esetleg magában rádöbbenhet, hogy mi a kiút, hogy magában tud valamit változtatni, vagy valami megoldást tud adni valamit a kimenekedésben, a bajban levőnél. Vagy megnyugtatja az idegest, ez is egy különleges ajándék, amikor téged abban használ Isten igény, hogyha valaki ideges lesz, felvandulva, te meg tudod nyugtatni a te beszédeddel. Vagy kimozdíthatja a megrekedőt. Olyan sokszor van az, hogy megreked a mi életünk dolgokba. És egy-egy ilyen szóval ki tudod mozdítani őt. Sokszor van az, hogy nem is tudjuk ezt pontosan, hogy ez hogyan működik. Biztos értetek át olyat, amikor valaki mondta, hogy ez most, amit mondtál, ez annyit jelentett nekem, olyan sokat jelentett. Itt már érezzük, hogy amikor ilyen áldásról beszélünk, és amikor építőt beszélünk, ez messze túlmegy azon, hogy emberileg próbáljuk összeszedni a mi gondolatainkat, hanem van ott mögötte valaki. Az építő és az áldásos beszéd mögött ott van Istennek a lelke, aki rajtad keresztül szolgál és munkálkodik, és te csak örvendezel, hogy milyen jó, hogy használ téged. Erre beszél Pál. De nézzük meg, hogy van itt is egy indoklás. Azt mondja, hogy és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Hogy miért mondja pontosan itt, a bomlasztó beszédnél és az áldásos beszédnél Pál mindezeket. Ha egyet nem is visszalapozunk, csak a másik oldalra nézünk, akkor a negyedik rész második versétől olvasom, hogy mit is végez Istennek a lelke. Mi Isten lelkének a feladata? Azt mondja, teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. A léleknek, az Isten lelkének a feladata itt a gyülekezetben, a te szívedben, a te életedben, és egyáltalán itt a világban az, hogy egységet kovácsoljon. Az, hogy az az egység, amit ő hordoz, az megvalósuljon. És erre mondja itt Pál, hogy bizony erre nekünk oda kell figyelni, hogy ehhez alázatosságra, szelídségre, türelemre van szükségünk. És egymásnak az elviselésére van szükségünk. Tehát amikor én bomlasztó vagy olyan beszédet mondok, ami szétválaszt, akkor tudhatom, hogy teljesen 180 fokkal ellentétesen dolgozok, mint Isten lelke, aki bennem lakik. Mert Isten lelkének az a vágya, hogy összehozzon bennünket. Az a vágya, hogy együtt legyünk. Az a vágya, hogy ugyanazt mondjuk, hogy a főbb dolgokról itt, ahogy mondja, hogy egyfajta reménységre kaptunk elhívást, hogy ez egy legyen, és gondoljatok csak bele, hogyha én olyat beszélek, ami megbontja ezt, ami ellene megy, akkor mit érez Istennek a lelke, aki bennem lakik, hogy én ezt rombolni akarom. Ezért van az, hogy Isten lelke megszomorodik, amikor ilyenfajta beszéd elhangzik. Vagy pedig, hogyha egyet még visszalapozunk, akkor az 1.13-ban pedig a következőt, mondjuk ez is Isten lelkének a munkája, ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel. Örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Az Isten lelke az egy pecsét arra, hogy mi megyünk az Úrhoz. Ő az, aki tulajdonképpen, aki összeköt bennünket Istennel, Krisztussal, aki azért van, hogy minket a mennyországba vigyen. És gondoljatok csak el, hogy micsoda szomorúság neki, amikor valami ellentétes dolgokat teszünk. Amikor mi pont azokat a ruhákat hordjuk, ami a mennyországban hordhatatlan. Ami nem illik, ami ott elképzelhetetlen. Ezért mondja Istennek az igéje, hogy megszomorítjuk az Istennek a lelkét, ami beszédünkkel, hiszen Istennek a lelke pontosan ellenkező tevékenységet folytat. Ő azt arra készít bennünket, el vagyunk pecsételve, hogy az üdvösségre kész legyünk, szépek legyünk, és magunkat rothasztjuk. És azt egyrészt a közösséget bomlasztjuk vele, másrészt pedig a mi testünket, a mi lényünket, a mi lelkünket tesszük tönkre. Ezért mondja Isten igéje, hogy megszomorítjuk az ő szent lelkét. Vagy pedig a Máté 23-ban ezzel kapcsolatban olvashatunk, hogy mikor is szokott szomorú lenni az Úr Jézus Krisztus, Isten vagy a Szentlélek, amikor ők egyben vannak, és megint egy pici kis betekintést kapunk arra, hogy igenis Isten, az Úr Jézus és a Szentlélek egységben van, és bizony, amikor látják, hogy mi ellentétes irányba járunk, akkor szomorúak. Úgy olvassuk, amikor Jézus már a kereszthalálához közeledve ott van Jeruzsálem, és azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de nem akartátok. Itt megint Jeruzsálemre, ha gondolunk, azt mondja, hogy megölöd a prófétákat, megkötözöd azokat, megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Ugyanez, ami szívünkben meg tudjuk ezt tenni, amikor Isten szól hozzánk, és elutasítjuk. Amikor Isten szól hozzánk, és nemet mondunk rá, ugyanez történik, és azt mondja, mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott ki az Úr nevében jön. Az Úr Jézus tudta, hogy mi fog történni Jeruzsálemmel. És ott már egy hosszú folyamat volt, hiszen ő végig azon munkálkodott, hogy megnyerje ezt a várost magának, hogy megnyerje ezt a népet magának, és itt tudta, hogy nincs tovább. Tudta, hogy el fog jönni a vég. És azt látjuk, hogy végtelenül szomorú lett emiatt. Vagy pedig, hogyha a Lukács 19-hez lapoztok, ott ugyanez, amikor a bevonuláskor átélte az Úr Jézus ezt a fajta szomorúságot. Lukács 19:41. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzálnak és mindenfelől szorongatnak. A földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Az Úr Jézus tudja, hogyha ezen az úton megyünk el, akkor ez fog várni a mi életünkre. Tehát amikor itt visszalapozva az Efezusi levél, az azt látjuk, hogy megszomorítjuk az Istennek a lelkét, akkor két dolog miatt szomorítjuk meg. Egyrészt, mert ő egy személy, és neki fáj, amikor olyan dolgokat teszünk, ami ellentétes azzal, amit ő szeretne az életedben elérni. Tehát tudnunk kell, hogy ő egy személy, aki meg tud szomorodni. És szomorúság van a szívében. De a másik azért is megszomorodik, mert lát bennünket, és látja, hogy mit rombolunk a mi életünkben. Ezért mondja tehát Isten igéje, hogy ezt a fajta beszédet távolítsuk el a mi életünkből. Szeretnék egy példát mondani, így a beszéddel kapcsolatban. Tudjuk azt, hogy ebben a világban vannak olyan növények, amik nagyon könnyedén nőnek. Nem tudom, hogy... Ugye tegnap is az esküvőn előjött egy ilyen növény, amikor... Hogy? A vadkender. Igen, ezt nem biztos, hogy kitaláltuk, hogy hogy jött ez elő, mert volt egy ilyen kis játék, ahol azt kell kitalálni, hogy melyik az Áginak az a növény, vagy virág, amit ő nem szeret. Aztán valaki bemondta, hogy az a vadkender, de aztán mondták, hogy ez nem virág. De ezek a dolgok, ezek a gyomnövények úgy maguktól nőnek ebben a világban. Ugye azt is tudjuk, hogy ez nem volt mindig így, ez a bűnnek a következménye, de ez a világ így rendezkedik be, hogy gyönyörűen tud nőni. Én ültettem egy kis növényt ott a házunk előtt egy ilyen kis beton cserépbe, abba beletettem szépen egy ilyen, úgy hívják, hogy tűztől is, ilyen nagyon kis piros, narancssárga bogyói vannak, nagyon szép. Két hétig egyszer elfelejtettem locsolni, hát nem kiszáradt rögtön. És képzeljétek el, hogy utána úgy reménykedtem még, hogy majd csak megerősödik, és aztán egy darabig nem figyeltem oda, jött az eső, és hát ilyen magas gaz tudott kinőni abból, a kis földből, nem is tudom, hogy hogyan került oda bele. Tehát úgy nő, hogy nem kell semmit csinálni. És tudjátok, így van ez ebben a világban, így van ez a beszéddel is. Hogy az nem nehéz, az annyira könnyen megy, és ebben a világban táptalaja van, és tökéletesen megy. Az építő beszéd, az áldásos beszéd az olyan, mint a haszonnövény, amelyik jó gyümölcsöt terem, amit gondozni kell, amit locsolni kell, ültetni kell, igyekezni kell rajta, hogy jól működjön. És amikor a világban vagy, és ott vagy a munkahelyeden, akkor különösen. Mert akkor úgy mondhatnám, hogy olyan területen vagy, ahol csupa gaz van, és állandóan kapálgatni kell, állandóan dolgozni kell rajta, hogy tudjon az nőni az a gyümölcs, hogy tudjon nőni az a növény. Amikor itt vagyunk a gyülekezetben, és jó a közösség, akkor azt mondom, hogy ez olyan, mint egy virágos kert. Itt könnyebb. Legalábbis az a normális, hogyha könnyebb. És azt gondolom, hogy ez talán azért így is van. Nem igaz, hogy amikor itt vagyunk bent, itt könnyebben beszéljük ezeket, de itt is vigyáznunk kell, hogyha nem figyelünk oda, akkor azért ki tud nőni egy-egy gaz. Így van ez a mi beszédünkkel, hogy állandóan dolgozni kell rajta. És ne lepődjünk meg azon, hogyha ezen nem figyelünk oda, akkor rögtön jön a másik. Mert ez a világ így épül föl. Ezért is beszél Pál arról, hogy ezt vegyétek le, és figyeljetek oda. Szeretnék néhány dolgot mondani, hogy mit is tudunk mi tenni azért, hogy ezt a ruhadarabot levegyük, és fölvegyük azt a másikat. Van benne olyan, amit inkább emberileg tudunk megtenni, és a vége az mindenképp Krisztusban gyökerezik, de az ige sok mindenről beszél, hogy mit is tudunk tenni. Az egyik, az rögtön ott van a Jakab 1.19-ben, amit már olvastunk, vagy nem, azt még nem olvastuk. Talán tudjátok is, hogy mire fogok itt gondolni. Azt mondja itt Jakab, hogy tanuljátok meg, tehát szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ezt már a haraggal kapcsolatban is elolvastuk. Tehát nekünk a szólásra késedelmesnek kell lennünk, és nagyon érdekes, hogy itt van egy másik témával kapcsolatban, ugyanez a késedelmességgel egy példa, mégpedig a Lukács 24-25-ben, ezt is szeretném felolvasni. Itt nem ugyanaz a szó van a magyarban, de a görögben igen, és nagyon kifejező is. A Lukács 24-25-öt olvasom. Ez az Emmausi tanítványok témájában van, amikor már jönnek vissza, és akkor azt mondja nekik Jézus. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Ez a rest szó, ez a késedelmes. A hitre sokszor késedelmesek vagyunk, hogy inkább hiszünk ennek a világnak, azt mondja, olyan késedelmes a ti szívetek, vagy lassú, vagy lépés hátrányban van a szívetek, hogy elhiggyétek azokat a dolgokat, amit Isten mond nektek. Amit Isten beszél nekünk, azt olyan nehezen hisszük el. Az olyan nehéz számunkra, és mindig lépés hátrányban vagyunk, viszont Jakab meg azt mondja, hogy a mi beszédünkben pedig úgy tűnik, hogy ott meg fordítva vagyunk, ott meg hirtelenek vagyunk. És igenis mondhatjuk, hogyha mi szeretnénk olyanok lenni, hogy a beszédünk az Isten szerint legyen, akkor mindig ott lehet bennünk, hogy legyünk késedelmesek a szólásra. Főleg azok, akik ilyen hirtelen természetűek. Azt szeretném mondani, hogy itt nagyon fontos tudni, hogy ez nem egy lényegi megoldás. És azoknál, akiknél a szívben van valami probléma ezen a területen, nem tudja megoldani azzal, hogy akkor lakatot tesz a szájára. De azoknál, akiknek ez egy ilyen olyértelműen jellembeli adottság, hogy ők minden gyorsan csinálnak, fontos tudni, hogy a beszédben ez nem jó, hanem lassan kell beszélni. Nekem volt ezzel egy elég fájdalmas történetem még a gimnáziumban, hogy azt játszottuk mindig a francia órán a barátaimmal, hogy mindig oda nem illő közmondásokat dobtunk be, így unatkoztunk ugye az órán, és a tanárnő is nagyon élvezte, egy jó társaság alakult ki, és mindig volt valami szituáció, és mindig valaki bedobott egy közmondást, ami abszolút nem illett oda, és sokat nevettünk. És hát én is egyszer, hát többször csináltam, de egyszer bedobtam a következő közmondást, hogy sok lúd disznót győz. Na most, hát ezt a tanárnő magára vette, és onnantól kezdve én nekem 3 évig teljesen el volt ásva az egész életem, úgyhogy nagyon-nagyon rossz volt. És ami miatt ezt mondtam nektek, hogy az ember sokszor így van, hogy mint hogyha csak úgy poénból bedobálnánk szavakat, és mondunk dolgokat. És lehet, hogy egy jó társaságban megengedhető. De nem szabad ezt tenni, mert még a legtréfásabban elmondott mondat is, borzasztó dolgokat tud csinálni, és tönkretesz mindent. Azt mondja Istennek az igéje, hogy az egyik, amit megtanulhatunk, hogy legyünk késedelmesek a szólásra. De szeretném aláhúzni nagyon, hogy ez nem egy végső megoldás, ez egy segítség. És ez főleg akkor, hogyha valaki ilyen hirtelen természetű. A másik dolog, amit tehetünk, hogy igenis hozhatunk tudatos döntést abban, hogy építő beszédet szeretnénk mondani, és gondolkozhatunk, készülhetünk erre. Készülhetünk arra, hogyha valakivel fogunk találkozni, ehhez már eleve idő kell, hogy fogjuk neki elmondani, mit fogunk neki mondani. Járathatjuk ezen a gondolatainkat. Tudjátok, hogy az emberi gondolat az annyi felé cikázik, annyi felé elmegy. Amikor megyünk az utcán, sok minden benne van a mi fejünkben. Ezeket nem is tudjuk kordába tartani sokszor. De azt mondja Istennek az igéje, hogy te a te gondolataidat járathatod azon, hogy mit fogsz beszélni, mondjuk a munkahelyeden, a családodban, kinek mit fogsz mondani, őróla gondolkozol Istennel, beszélgetsz róla, és akkor tudsz egy tudatos módon építeni valakit. Megint azt mondom, hogy ez nem egy végső megoldás, de segít téged abba, hogy előre haladjál. Aztán van még egy lehetőség, itt a léleknek a megszomorításával kapcsolatban. Hogy tudnunk kell, hogy amikor mi beszélünk, akkor Isten lelke ott van. Mert annyiszor elfelejtjük ezt. Mindig azt hiszük, hogy most csak magunk vagyunk. Vagy azt hiszük, hogy most kiengedhetünk, mert most nincs itt az Úr. De tudjátok, hogy ha ti átadtátok az életeteket, és lakozást tett az Isten lelke az is szívetekben, akkor ott van veletek. És mindig legyen úgy, hogy amikor beszélünk, akkor ne csupán az az ember legyen előtted, akivel beszélsz. Hanem legyen ott, hogy hát itt van Isten lelke. Itt van Isten lelke, itt van Krisztus az Isten lelkén keresztül. Mindent hall a te életedben, és minden beszélgetésedben tudjad, hogy együtt vagytok. Minden beszélgetésedben tudjad. Annyira csodálatos dolog ez, hogy Isten lelke ott lakik a te szívedben. Csak annyiszor elfelejtjük ezt. És olyan szomorú az, hogy amikor egy ember van ott harmadiknak, akkor minthogyha jobban moderálnánk magunkat. Minthogyha az többet segítene. Pedig Isten lelke ott van, figyel, és szeretne örvendezni a te beszédeden. Aztán a Máté 12.33-ban olvastuk, hogy az Úr Jézus azt mondja, amivel csordulték van a szív, az szólja a száj. Szeretném azt mondani, hogy ez a végső megoldás. Ez a végső megoldás arra, hogy a te beszéded megtisztuljon. Hogy mivel van csordulték a te szíved. Hogy a szívednek a megtisztítása, ez segít egyedül. És csak te tudod, hogy mi van tele a szíved. Mivel van tele a szíved? Keserűséggel, megsértettséggel, vagy haraggal mások iránt, vagy sok-sok vágyal, amivel foglalkozol. Hogyha a szívedben olyan dolgok vannak, amik nem odavalók, akkor az igazi megoldás, és ezért is beszél az Úr Jézus arról, hogy amivel csordultig van a te szíved, azt szólja a száj, ha a szívedet meg tudod tisztítani, akkor nyert ügyed van. Akkor a te beszéded, az tiszta lesz, a te beszéded olyan lesz, hogy építő lesz, és csodálatos dolgokat fogsz mondani a másiknak. Amikor elmegyünk egy ilyen esküvőre, egy mennyegzőre, akkor az embernek a szíve rákészül mindarra, ami ott van, jó esetben, és akkor azt beszéljük ki. És nem is tudunk ott rosszakat mondani, mert jót akarunk mondani. Az Úr Jézus erre vár, hogy te engedd, hogy megtisztítsa a te szívedet. És ma egyébként, amikor az úrvacsorára készülünk, akkor ma erre készülünk. Akkor erre készülünk, hogy oda tegyük a mi szívünknek minden egyes bugyrát, minden egyes gondolatát, és azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, nem akarom tovább ezt tartani, ezt elengedem. Kérlek, hogy tisztíts ki teljesen az én szívemet. Mindjárt visszatérünk erre, de még egyet szeretnék mondani azzal a beszéddel kapcsolatban, ami áldást hoz, hogy hogyan tudod ezt megtenni, hogy Isten igéje beszél arról, hogy vannak olyan szituációk, amikor a lélek megadja neked, hogy mit szóljál. Tudjátok, amikor mondja, hogy amikor üldöznek, majd törvényszék elé visznek benneteket, akkor majd a lélek megadja neked, hogy mit szóljál. De ez kell a lélekkel egy kapcsolat. Kell az, hogy te Isten lelkével éljél. Kell az, hogy Isten lelkében járjál. Ugyanúgy emlékeztek a Galata levélre, amikor arról beszélgettünk, hogy az ótermészetünk és az Istennek a lelke bennünk az hadakozik egymással. És emlékeztek arra, hogy ha törvény helyett semmi nincs, akkor rosszabb helyzetbe kerülünk. És ez nagyon igaz a mi beszédünkre. Hogyha a beszédünkben ott van az a törvény legalább, hogy azt mondom, hogy lakatot tettem a számra, és késedelmesen szólok, az még sokkal jobb annál, mint amikor azt mondod, hogy te nem vagy törvény alatt, de Isten lelke nem irányít téged. Mert akkor a te emberi dolgaid, amit végeredményben a sátán tud irányítani, jön ki belőled. Azt mondja Isten igéje, hogy az az ember, aki Isten lelke által vezettetik, és úgy jár, azt Isten lelke fogja megbeszéltetni. Vagy amikor a 1 Korintus 14.3-ban olvassuk, hogy arról beszél, hogy jók a kegyelmi ajándékok, de a prófétálás, az az igazán jó ajándék, az pontosan ez a beszéd, nem kell mindig a prófétálásra nagy dolgokra gondolni, hogy valaki megjövendől mondjuk előre 100 évet, hanem a prófétálás az, amikor Isten lelke rajtad keresztül szól, és te azt kimondod. Lehet, hogy nem is tudod, hogy miket beszélsz. Nem tudod, hogy miért ezt mondtad, de Isten lelke rajtad keresztül szolgál. Tehát mit tudunk tenni azért, hogy a mi beszédünkben Isten szerint valók legyünk? Az, hogy késedelmesek vagyunk a szólásra, az, hogy a mi gondolatainkat azon járatjuk, hogy hogyan tudjuk építeni a másikat, azt, hogy tudjuk, hogy Isten lelke itt lakik bennünk, és figyel bennünket, és amit mondunk, azt neki is mondjuk. Aztán megtisztítjuk a mi szívünket, és hogy a lélekben járunk, és Isten lelke vezet és szól által, rajtunk keresztül. Szeretném megkérdezni tőled, hogy van-e olyan az utóbbi időben, amikor a te beszédedben vétkeztél? Gondolkozz el egy kicsit. Van-e olyan, amikor a te beszédedben vétkeztél? Csak egy rossz szót szóltál a te feleségedhez, vagy a te férjedhez, vagy a gyermekedhez, vagy bárhol máshol? Van-e olyan, amikor vétkeztél a te beszédedben? Mert hogyha van, akkor arra kér ma Isten téged, hogy kérd tőle bocsánatot, hogy tedd le ezt, és tudod, hogy mindenre van bocsánat. És hogyha valakinek ezt mondtad, akkor ezt rendezheted is, de Istennel mindenképpen. Milyen a te szíved? Mik azok, amikkel tele van a te szíved? Min gondolkozol? Min járatod a te gondolataidat? Vagy mi az, amiket beszélsz általában? Vagy mi az, amiket teszel? Mind ezek arra utalnak, hogy mi van a te szívedben. Szeretném, hogyha most majd az úrvacsora előtt egy éneket fogunk énekelni, amivel készülünk az úrvacsorára, és közben ez az ének alatt is már gondolkozhatsz mindenen, hogy van-e valami, amit a te szívedből le kell tenni az Úrnak, van-e valami, amire vágynál, hogy ezt kitisztítsa az Úr, mert tudod, hogy ebből mindig csak a rossz gondolatok jönnek, vigyük oda a mi szívünket, lelkünket az Úr elé. Kérünk tőle bocsánatot, és most, amikor az úrvacsorára készülünk, akkor itt van a lehetőség, hogy ezt az új ruhadarabot fölvegyük.